Folytatjuk a beszélgetést a Milánóban élő Csontos Tiborral, aki filmes, reklámfilmes szakemberként, televíziós producerként dolgozott Svédországban és Olaszországban is, és két könyvét, a Divat királyok közelről, illetve a Práda, az Ördög és a Szentelt Víz című könyveit megismerhette már a magyar közönség. Folytatjuk tehát most a beszélgetést, én itt a stúdióban, Tibor pedig milánói lakásában.
Térjünk vissza a könyvekhez akkor. Le Carré az oké, tehát a Le Carrét azt értem.
Pont ahogy, amikor kikerültem külföldre, akkor nagyon sok minden megváltozott az életembe, és akkor egy csomó pozitív hatásért, és egy nagyon progresszív kor volt, úgy éreztem, hogy most minden megváltozik körülöttem, és akkor elkezdtem nagyon erős vágyal angolul olvasni. A Pingvinnek volt egy nagyon jó sorozata, akkoriban paperback, a modern klasszikusok, Nabokov, akkor lett akkor nagyon divatban F. Scott Fitzgerald, és még néhány más, Orwell, stb. És ezeket nézegettem, amikor tudtam, megvettem, és vittem magam, mert nőtt a könyvtáram, és lassan belőttem, nem volt könnyű, ni a szótár nélkül, átsiklottam, megegyeztem, leírtam. És ahogy jártam, akkor turnéztünk egész Skandináviába, délről északra, északról délre, eljutottunk az északi kör egyik norvég városától le Kopenhágáig, és cipeltem magam mindig a bőrömbe a könyveket is, a ruhákkal együtt, de egy nagyon kellemes kor volt, és egy másik nagyon szép emlékem fűződik ezekhez a könyvekhez, ezekhez az angol könyvekhez, amik azt, hogy velem, mondom, cipeltem másfél-két éven keresztül, amikor jártam Skandináviát. Aztán, amikor letelepettem végre Svédországba, Stockholmba, akkor végre ők is leülepettek. És aztán 15 évvel később egy másik ugyanilyen nagyon pozitív és nagyon progresszív időszakban az életemben újra feltűntek, amikor leköltöztem Milánóba, eltett egy másfél-két év, hogy ott voltam, és akkor már lassan már kezdtem beleszokni a helyzetbe. Az első munkatám egy új, aztán még jobb munkák jöttek, érdekes munkák jöttek, benne voltam a forgalomba, kezdtem ráérezni a dolgokra, elég jól ment minden, és akkor fel kellett jönni Stockholmba, és felszámolni az ottani lakásomat, amit lehetett, a keveset levinni magammal, a többit meg hát úgy elosztogatni, eladni, és akkor a könyvekre is sor került, és akkor ott volt ez a 20-22 tagból álló angol kis könyvtár, a magja, a személyes könyvtár, amit srácfél vettem a kevés pénzemből, és akkor fájó szívvel ott is választani kellett, 5-6-ot tudtam levinni magam, a többit megpróbáltam eladni. Akkor volt 2-3 nagyon jó nevű ilyen másodkézzel való könyvkereskedés, levittem őket, és legnagyobb meglepetésemre egy csomó pénzt adtak érte. Tehát azok a 15 évvel ezelőtt vett könyvecskék majdnem a duplájukat érték akkor, ami kellemes meglepetés volt. Persze nem szívesen váltam meg tőlük. És emlékszem, amikor az egyiket nagyon sokáig forgattam, mert visszaadtam volna. Az éppen egy nem angol nyelv volt, az egy dán írónak egy nagyon klassz nobelás kötete volt. Kedvencünk volt a főiskolán az egész csoportnak. Meg is akartuk filmesíteni az egyik novelláját. És emlékszem, hogy nagyon egyik kedvence volt az a novella, ahol a főhős elindul Kopenhágából, át kell a kompokon, leír Németországba, egy Mercedes kell visszavinnie Párizsba, vagy egy kölcsönautó volt, vagy pedig egy új kocsit kell levinni Párizsba, és közben különböző, az illegalitás határán különböző dolgok történnek, vagy a kalandok, és ezt két havont egyszer olvastam ezt a novellát, és úgy tetszett, mert úgy akkor az ember kicsit be volt zárva a Stockholmba, Skandináviában az messze valami Európától, és jó lett volna, és gondolom, jaj, de jó lett volna lemenni, és akkor lemenni egyszer Párizsba, és akkor tovább le a Rivierára, a Nizzába, akkor tovább, akkor Milánóba, aztán tovább Rómába, aztán még leadtak tengerpartra, és úgy álmodott az ember. És akkor belegondoltam, hogy hát alig pár nap érkeztem meg Stockholmba, és átkeltem az olasz-svájci határon, akkor sütött a nap, és alattam volt a komoly tó, csillogott, és milyen klassz volt, amikor átkeltem az Alpeseken, és akkor megérkeztem Stuttgartba, a Mercedes városába, és akkor megálltam a nézegettem az új modelleket, és akkor mentem tovább, és akkor Hamburgban milyen klassz, érdekes fejekkel találkoztam, és akkor a Göteborgi kompon, ez történt, az történt, és nyugodtan, ez már megvalósult. Erről már nem kell olvasni, ez már az életem. Nagyon jó érzés volt.
Párizst említette, és a listáján az első könyv egy Picasso-hoz kapcsolódó könyv, ami Párizsban játszódik. Ezt nem ismertem, ez hogy került a kezébe?
Köszönöm, nagyon a kérdést, örülök neki, nagyon örülök neki. Tudnék, egy másik kategóriába tartozik, amelyek az ajándékkönyvek. Az a kategória, amelyik váratlanul mások jóvoltából csapódnak hozzád, és válnak életed részeseivé. Jerzy Andrzejewski könyve, aki egy óriási író, azt hiszem, hogy ő is kicsit kiment már a divatból, ő a hegyeken szökelve, ráadásul szocialista író volt, hát szocialista, bár ellenzéki szocialista író volt, ő is Lengyelországban, de hát a 60-as, 70-as, 80-as években egy világklasszikusnak számít, hogy a Habos gyémánt, azt még ma is ismerik az egész világon. Ami a könyvről érdemes mondani, én ajánlom mindenkinek, borzasztó jó, szellemes, fölényes, de nem arrogáns, és könnyű, mint egy habostorta. Nincs benne semmi erőlködés, semmi tanítja a akarás, és mégis csak úgy ömlik belőle a bölcsesség, az élettapasztalat, jó tanácsok az nagyon egyszerűen kifejezés lenne erre, de nagyon sok jó van benne. Amit még azt mondanak, hogy ezek a könyvek, főleg ezt mondom, ez 20 éves korom óta a kedvencem. 21 éves koromban akkor valaki ajándékozta, na most az életemben vagy szerencse kérdése, vagy akármi kérdése volt, de általában szerelmekhez fűződnek ezek az ajándékkönyvek. Tehát pont akkor volt, amikor lehagytam Magyarországot. Ez még félig Magyarországhoz, félig már külföldhöz volt köze. Külföldön éltem, akkor a Sirius volt a menő zenekar, emlékszem, az a 60-as évek ége volt, progresszív zene volt, kiállítások voltak, arról beszéltük. Most a másik egy ilyen szerencsés ajándék sokkal később, Stockholmba a Nightworkers, és nincs meg magyarul,
nincs, igen,
Irving Shaw könyv. Irving Shaw az oroszlán kök híres írója, és sok más könyv híres írója, tehát nem egy utolsó érkezett, de azt hiszem a Nightworkert azt nem fordították le magyarra, nem. És egy enyhén dadogos, visszahúzódó, szerény, éjszakai portás nagymenővé válásáról szól, aki mindenek ellenére aztán leküzdi, és egy váratlan segítséggel egy nagy menő, egy milliómos lesz, és ez is egy örök kedvencém egyikévé vált. Ez pedig egy svéd szerelmemtől származik, aki maga is hotelrecepción dolgozott Stockholmba. Igaz, ő egy nagyon klassz hotelben, a Diplomatenben dolgozott, és nem dadogott, de mondjuk a szakmába vágott volna ez a dolog, az éjszakai munka, tehát az éjszakai portás, és örök hálva tartozom neki is érte, mert egy olyan könyv, amit ma is nagyon szívesen olvasok. Na most a harmadik pedig a mamám volt, amikor ő meglátogatott, mindig hozott ki magából könyveket, és nem egyvált azok közül nagyon fontos könyve a számomra. Például csak egy zárójelben, amit kinyitok, aztán hamar bezárunk. Azt hiszem, a Hanner úrral, amikor beszéltek...
Hanner Péter történésze?
Igen, uh-huh. igen, akkor azt hiszem a Stonerről volt szó.
Bizony,
Stoner
igen.
A könyvről volt szó. Na most akkor azt a könyvet olvastam, nekem eszembe jutott, és mondtam is a fiamnak, akinek nagy kedvenc ez a könyv, mondtam, hogy tehát én ezt már olvasom. Egy ilyen stílus, egy borzasztóan vadnyerő stílus. Nekem ez nem újság. Volt a 70-es években egy Makra nevű, vagy 70-es évek, 80-as évek egy Makra nevű könyv, pont édesanyám hozta ki, és tök így van leírva. Persze mondjuk nem egy egyetemi tanár, mert akkor az nem volt divat, akkor egy melos kellett írni, mert ugye az volt a menő, de annak a vélete, a történetei, hogy mi történik.
Kertész Ákos írta egyébként a Makrát.
Kertész Ákos, pont. Hiába ezek már kimentek a divatból, de mint ezek a könyv is, megmarad az emberbe. A fiam kérdés, na hát akkor mondom neki, tehát, mivel ugye tudjuk, hogy a Stoner egy irodalmi szenzáció volt, mert úgy vették elő 30 év múlva, hogy a kutya is elfeledte, amikor megjelent, akkor...
Már nem is él John Williams, amikor
siker lett. Akkor küld el nekem ezt a könyvet majd esetleg.
De ezek szerint a fia olvas magyarul.
Nem, sajnos nem olvastam. Ja. Például érdekes módon, amikor otthon volt, pár hétig otthon volt, és nagyon megszerette József Attilát, valamit nagyon keveset olvas magyarul. József Attilát nagyon-nagyon megszerette. Egy darabig azt akarta, például ő az irodalmat végzett annak idején, És egy darabig azért is gondolkozott, hogy József Attilát választja a tézisébe. A tézisnek mondják magyarul is talán?
A diplomamunkája?
Diplomunka, igen, diplomunka. Uh-huh. Diplomunkára azzal akart foglalkozni, meg fordítani akarta olaszra a József Attilát. Hát én sok siker kívántam hozzá, mert ez nagyon nehéz dolog.
És a, a másik fiának is van egyébként ilyen érdeklődése a magyar nyelvnek?
Abszolút nincs, az anyjára ütött, az egy teljesen más fickó. Nagyon érzéke van a mozgáskoordináció. A király minden sportban tökéletes, szép, ilyen harmonikus mozgása van, úgyhogy más.
Mi olyan régen ismerjük egymást, és valahogy erről még sosem volt szó, hogy milyen könyvek állnak önhöz közel, és olyan érdekes volt nekem, hogy mennyi történelmi jellegű könyv van. Van itt ez a kongós könyv, vagy az osztrák-magyar monarchiával kapcsolatos könyv, amit írt, és például a divattal kapcsolatos, meg egy sincs, holott, ugye a mi ismerettségünk a divathoz, a divatvilághoz, a nagy divatikonokhoz kapcsolódik, és semmilyen nincsen.
Nagyon kevés, nem írtak jó könyveket a divatról. De most megmondom őszintén, azt hiszem, ezt akkor is mondtam, amikor beszélgettünk, hogy az én kutatásomban, az én nekiveselkedésemben nem is annyira a divat szeretete vezetett, illetve megtalálni azt, hogy mibe újítottak, nem csak az vezetett, hanem a sikernek a kutatása, hogy miért pont nekik sikerült.
Tehát, hogy a Práda család sikere, vagy...
Hogy az Ármáni sikere, vagy uh-huh. érdekelt volna legjobban, uh-huh. vagy uh-huh. miért pont nekik sikerült.
Hogyha nem a divat volt ennyire központi kérdés, akkor mi? Melyik volt az a terület, amivel legszívesebben foglalkozott?
A legkellemesebb, legkedvesebb munkám volt, 2 évig tartott. Volt egy olyan sorozatunk, amit a kiadó, tudjuk, az egész televíziótársaságunk egy nagy kiadóhoz tartozott, a Class Editori, milánói kiadótársaság, és a kiadó főnöke találta ki, úgy hívták, hogy az élő Olaszország, Italia Viva. Abban később a Renzek egy híres politikus miniszterelnök is volt, egy pártot is alapított, aztán most 2-3 éve, Italia Viva, tehát Élő Olaszország címmel. Na mondjuk, hogy 20 évvel ezelőtt létrehozta ezt a sorozatot, ahol minden városkát, minden megyét, tehát részt bemutatott a sikeres nagyiparosok bemutatása keresztül. Nagyiparosok, ugyanakkor kulturális személyiség, például Bolognába professzorokkal beszéltünk, hentesekkel, ugye ott nagyon fontos az agripari termékek, Sziciliába egy olyan hercegi család utolsó sarjával, akinek hatalmas és nagyon jó borászata van, nagyon finom borászata van, akkor a Fiat, természetesen Torinoba a Fiattal és a Fiat mellett lévő összes Pininfarinával, a bankokkal, és most ezt gondolok egész Olaszország. Tehát kezdtük, azt hiszem Puglia-ba kezdtük, Puglia, Brindisi, Bari környékén, akkor a második az mindjárt Sziciliában volt, Palermo környékén, akkor aztán volt egy mindjárt Trevizóban, Velence és Treviso környékén, akkor volt egy utána Márke környékén. Márke például, maga belegondolom, Márke az a német Márken szóból származik. Márke egy nagyon klassz régió Olaszországnak, egy nagyon szép, hatalmas megyéje, ami mindjárt Emilia és Umbria mellett a tengerpart. Például a földszobor származik. Az egy ilyen ütköző föld volt a pápai birodalomnak, az őket támadók ellen. Az volt a pajzs, Márken. Akkora, mint 3 magyar megye együtt, ugye? És ráadásul még tengerparton is van. Na most mindegy. Szóval ez volt a legkedvesebb munkám. Akkor ott voltunk 2-3 hétig egy városkában, meginterjúoltunk 5-6 borzasztó érdekes embert, a kultúrától kezdve a feltalálókig, és közben megismertem még jobban Olaszországot. Nekem aztán meg dupla élvény volt.
Akkor értem ezt a történelem iránti fogékonyságot.
40 körül egy kicsit úgy vettem észre, alábbhagyott az érdeklődés, a szép irodalom, a regények, és inkább jobban kezdett érdekel a non-fikció, megérteni a dolgokat, hogy miért van az összefüggéseket, uh-huh. azokat keresni. Kritikusabb is lesz az ember. Másra kíváncsi, nem arra, hogy mit talál ki valaki, és hogy mondja el, és milyen szép szavakat.
Még egy utolsó dolog, hogy valaki, akinek ilyen kitekintése van a világra, és a svéd kultúrát, és a svéd életet is ismeri, meg nyilván azt a habitust, és tulajdonképpen Olaszországban is szocializálódott. Szóval, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy melyik életvitel, életfelfogás, gondolkodásmód, melyik nemzeti áll közelebb önhöz. Magyarként hogyan lehet ezekben az országokban helyt állni? Mert a magyar gondolkodásmód az elég speciális szerintem, legalábbis innen nézve.
Biztos, hogy az, és azt már sajnos igazából, hogy az milyen, azt már kezdtem elfelejteni, mert az nem vagyok elég gyakran ott, otthon, és nagyon szerencsém volt, én 19 éves korommal kerültem ki Svédországba. Épp hogy csak, inkább 18 voltam, mint 19, épp hogy csak betöltött, amikor kikerültem, és akkor nagyon rugalmas az ember, nagyon friss mindenre, nagyon hamar megtanultam svédül, de az volt a legnehezebb, mert azért az északi kultúra, az északi hozzáállása sokkal idegenebb a miénkétől. Például a feminizmus elfogadása az sokkal könnyebb volt a Svédország után bárhol, mintha az nem lett volna. Szóval ott annyira más volt a férfi és nő helyzete Svédországban már akkor, hogy az évszázadokra volt a mi felfogásunktól. Uh-huh. Na most ahhoz képest olaszoké is ugye akkor már könnyebb volt elfogadni, mert akármi könnyebb volt elfogadni. Ugyanez a szociális tekintetben, akkor Svédországban szociáldemokrácia volt már 35-40 éve. És emlékszem, amikor az első időben freelance-ként dolgoztam, és sokat dolgoztunk a svéd tévének is, és kimentük meginterjúl Olaf Palmét, és akkor a kábereket húzta a világost, azt mondja, hogy te Olaf, fordulj már jobbra, mert nem nincs elég fény az arcodon. Úgy letegezte a miniszterelnök, az Olaf Palme. De ez volt az ukáz, ez volt a szokás, ez rá lett kényszerítve a népre, hogy mindenki egyforma. Ez volt a svéd szocializmus. De ugyanakkor nem volt igaz, mert a Wallenberg család a leggazdagabbak, olyan világ volt, és nem is érintkeztek a néppel, és olyan milliárdosok voltak, hogy ez nem igaz. Szóval ez is egy olyan kamu szocializmus volt, de marha erős szocializmus volt, és annyira benne volt a például a kollégáimba, az operatőre emlékszem, aki mondta, hogy nem, szolidáltatás vagyok, én nem csalok. Én bevallom azt, amit nem akarok csalni az adóbevallásomban, mert hát ugye nem akarom a társimat megrövidíteni. Egy másik barátom, aki Olaszországban ment fel, az éjszaka az öregvárosban télen, közben valamikor fél kettőkor, fél háromkor átment a pirosra, mert nem volt már kedve várni ott a hóba. Egy svéd meglátta, és utána eredt, és követte őt a házaig, és felült az autó rendszámát is, hogy ilyet nem szabad csinálni. Na mindegy. Ez már elmúlt ám, ez már nagyon elmúlt, mert aztán valahogy az a rengeteg pénz, amit a svédek sikerült összeügyeskedni, hogy kimaradtak 2-3-ból is, de mindenkinek szállították az acélt, az nagyon sokáig tartott. A 80-as évek végére kezdett elfogyni, és azóta már az egész társadalom is átalakult.
Na és mi a helyzet Olaszországgal, vagy az olasz mentalitással?
Ide kellett volna 19 éves koromban, akkor máshol tartanék az biztosszal. Ez meg a másik véglet, úgyhogy Olaszország a másik véglet. Én mindig azt mondom, és ilyenkor megragadok az olaszok, hogy olasznak lenni, olaszá válni nagyon-nagyon nehéz, arra születni kell. Uh-huh. Azt lehet tanulni, lehet megpróbálni, de hát az...
De mert mi az, amit nem fér össze mondjuk a magyar mentalitással?
Egy közép-európai fegyelmezettebb, gátlásosabb, de az a gátlásosság, ez nem mindig rossz, tudja, mint ahogy a munka nekem Svédország után itt dolgozni. Magyarország után még könnyebb lett volna, mert mondjuk azért otthon is azért, főleg a szocializmusban, szóval ez nem volt, az nem volt, az nem volt, az ember rá volt kényszerül arra, hogy a semmiből csináljon valamit. Uh-huh. Itt viszont semmi nem működhet. Azért is mondtam, hogy amikor az ember bement reggel, akkor nem tudod, hogy hánykor fog kijönni, mert benne volt egy munkába, ültek mellette 3-4-en a megrendelők, most akkor innen menjünk át oda, és akkor úgy kell, akkor most több árnyékot, kevesebb árnyékot, kis több fényt, és akkor most ide kéne annak úszom be azt, hogy és akkor lefagytak a dolgok. Mert amikor például megvették a digitális berendezést, akkor még az újdonság volt az elsőket, 80-as évek elején, akkor megvették drága pénzért, de nem vettek hozzá elég kondicionált berendezést. És az első nyáron, amikor beszerelték, olyan marha kánuka volt Milánóban, hogy az egész összeforrott a 40 fok fölötti melegtől. És akkor én azt hiszem, hogy 5 vagy 6 évig dolgoztam ott a stúdióban, később már vezettem, és ugyanakkor ebből az egészből valamit azért mindig kikerül, és ami kikerül, az borzasztó jó.
Utolsó kérdés, hogy mondja, hogy másfél éve már nem dolgozik aktívan, de egyébként nem unatkozik, sokat utazik.
Igen, ezzel telnek az évek, mellette írok Hát mindig is foglalkoztam a formatervezéssel, a dizájnnal, már a divat előtt is, lakberendezéssel, dizájnnal, a nagy bútorgyárakat, a Morozót nagyon szeretem, Alessit nagyon szeretem, megyek a bemutatókra, figyelem az újdonságokat, írtam is elég sokáig, most majd megint újra kezdtem, most hagytam abban nemrégen, volt egy sorozatom, interjú dizájnsztárokkal, stb. Ezt először egy cseh magazinnak írtam, prágai magazinnak írtam. Visszakér a könyvekhez. Talán még a legszebb, legértékesebb, legtanulságosabb könyv majd a következő lesz. Legalábbis ezzel a vágyal veszek közben minden új könyvet. Azt hiszem, mindnyájan. Idézek egy nagyon klassz gondot, Umberto Eco-tól, akit azt hiszem mindenki is ott van, és a Rózsa nevű nagyszerű szerzője. Ő azt mondta, hogy aki nem olvas, az 70 éves korára egy életet él meg, a sajátját. Aki olvas, az 5000 évet élt meg, és számtalan életet. Az élet egyik legszebb ajándéka.
Csontos Tiborral, divatikonokról szóló könyvek szerzőjével beszélgettünk az elmúlt órában.